Mit szól hozzá, hogy több nyugat-magyarországi városban is az egészségügyi határértéket meghaladó aszbeszt szennyezést mértek. Ön mit tud az aszbeszt veszélyeiről? És mit gondol arról, hogy a mesterséges intelligencia megóv bennünket a szellemi erőfeszítéstől? Ön például mire használja a ChatGPT-t?
SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
A mosoly, ami végigkísér egy életen át. A szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük, az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján, május 3-án egész nap a közmédia csatornáin.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
Köszöntöm a hallgatókat. Kumin Viktória vagyok. Kezdődik a Trendidők. Mai témáink röviden. Jelnyelv és álláskeresés, már a belépőnél elakadt sok siket és hallássérült jelentkező.
Nagyon sok siket küzd a munkaerőpiacon. Azért, mert nagyon sok munkaadó fél megkérdezni a siket szemét, és ezért inkább nem veszi fel őt munkatársként.
VR exoskeleton, különleges fejlesztés, amelyel a mozgásból lesz irányítás a virtuális térben.
Hogyha ezzel a kontrollerrel játszik valaki, és megfog valamilyen tárgyat a virtuális valóság környezetben, vagy játékban, akkor nem tud nagyon különbséget tenni súlyban, hogy éppen mit fogott meg. És akkor erre találtuk ki, hogy mi ezt a súlyszimulációs kérdést oldanánk meg.
Trendidők.
A jelnyelv sokak számára nem csupán eszköz, hanem identitás és az önkifejezés legtermészetesebb formája. Magyarországon azonban a siket és hallássérült emberek még mindig komoly akadályokba ütköznek a munkaerőpiacon, gyakran már az első lépéseknél. Egy hazai kezdeményezés, a Sign Coders példája azt mutatja, hogy a befogadás nem magától alakul ki. Tudatos figyelem, tanulás és nyitottság kell hozzá a mindennapi működésben is. A témáról Kovács Nagy Áron, Károly Antallal, a cég alapítójával és Falkus Zoltánnal, a cég ügyvezető igazgatójával, Leitner Bernadett jelnyelvi tolmács fordításában beszélgetett.
Egy személyes érintettségből hogyan lesz társadalmi küldetés? Mikor érezte először azt, hogy ezzel rendszer szinten kell foglalkozni?
A személyes érintettség a lányunk, aki egy nagyon ritka szindrómával született, ő halló, de nem beszélő, illetve hát egy nagyon erősen akadályozott a beszéde, és ezért neki a jelnyelv volt az a megoldás, amivel ő is tud kommunikálni. És azért, hogy a jelnyelvet erősítsük, ezért a budapesti siketiskolába járt, és ott vettük észre, hogy így ebből a startup világból jövet, én azt látom, hogy itt van egy izgalmas világ, ahol tök jó dolgok történnek, izgalmas projektek, egy izgalmas közeg, és hogy azt láttam, hogy erre az iskola nem készíti föl érthető okokból, de nem igazán készíti fel az érintetteket, és én úgy éreztem, hogy ez nem jó, hogy kimaradnak potenciálisan olyanok, akik amúgy ügyesek és tehetségesek, de kimaradnak. Felmerült az, hogy esetleg technológia oktatást vinnénk be a suliba, ez azért nehéz, mert a suli egész egyszerűen máshogy működik, megvannak a saját folyamataik, nem könnyű abba vele csatlakozni, úgyhogy aztán nekem az a gondolatom lett, hogy aki elvégezte a sulit, és úgy érzi, hogy ez a világ érdekli, hogy annak teremtsünk egy olyan teret, egy olyan műhelyt, ahol ő kipróbálhatja magát. Illetve az volt még egy motiváció, hogy amikor a gondolat megszületett, ez azért most már jó pár éve volt, ez én 2017, akkoriban egy olyan piaci környezet volt, ahol nagyon keresettek voltak a programozók, programozó sulik indultak, ahol táncosnőből és szakácsból is programozót képeztek, és ez is egy olyan inspiráció volt, hogy oké, hogyha ekkora kereslet van a piacon, akkor nekünk lesz helyünk, hogyha hozunk még programozót egy olyan közösségből, akinek eddig azért nem volt annyira lehetősége részt venni ebben.
És hát említette a piaci környezetet, de volt ezen túl menő ok arra, hogy pont a programozást választották?
Ez a személyes megélésem, hiszen én a startup világban mozgok most már 15 éve, befektetőként és vállalkozóként, és csupa technológiai érdeklődésű ember vesz körül. Tehát én ezt a közeget ismerem, és mondom, ez a piaci igény volt egy olyan motiváció, hogy oda érdemes egy ilyen vállalkozást elindítani, ahol van egy piaci kereslet. Reménykedtem abban, hogy olyan kereslet lesz, hogy nekünk idézőjelben csak a megoldást kell hozni. Később kiderült, ez annyira nem volt egyszerű, mint ahogy én ezt elképzeltem, de ez erősen motiváló volt. És én azt látom, ami számomra vonzó ebben a világban, hogy olyan projekteket, termékeket lehet megvalósítani, ami sokszor szimpatikus, vagy olyasmi, ami hú, hiányzik valami világban, vagy ferde valami, vagy nem működik, vagy rosszul működik, és akkor tudunk esetleg olyan megoldást hozni, amivel egy icipicit, de jobb lesz a világ.
És most Falkus Zoltánhoz fordulnék, akit Leitner Bernadett fog fordítani a számunkra. Mit jelent egy siket ember számára, ha a munkahelyén az anyanyelvén kommunikálhat?
Nagyon sok siket küzd a munkaerőpiacon. Azért, mert nagyon sok munkaadó fél megkérdezni a siket szemét, és ezért inkább nem veszi fel őt munkatársként. De hogyha meg föl is veszik őket, akkor ilyen alacsonyabb munkakörbe. Van, aki, hogyha valamilyen szakmát szeretne tanulni, és abban elhelyezkedni, folyamatosan falakba ütközik. És mi, ugye fontos említeni, hogy Európában az első olyan cég vagyunk, ahol csak siket munkavállalók dolgoznak, egy digitális ügynökségnél fejlesztők, grafikusok. Vannak olyanok, akik szeretnének hozzánk csatlakozni. Nyitottak vagyunk, vannak lehetőségek. A cégnek az a célja, hogy bővüljünk. Ugye a jelnyelv kapcsán fontos a kérdés, hiszen a jelnyelv az az anyanyelvünk. Anyanyelven jelelünk, és ez már mutatja azt, hogy kik vagyunk. Teljes emberek vagyunk, teljes értékű emberek vagyunk ezáltal. Az, hogy siket emberek így együtt dolgozunk, az számunkra egy nagyon gördülékeny munkát jelent. Nem csak belső munkában, hanem a külső kapcsolatoknál is. Vannak nemzetközi kapcsolataink is, siketek, akikkel nemzetközi jelnyelven kommunikálunk. Hogyha valaki szeretne webfejlesztéssel foglalkozni, akkor nagyon sokszor külföldön is falakba ütköznek, és nagyon örülnek nekünk, hiszen siketként mi megértjük az ő igényeiket. És ezért ezt a hálózatot, ezt bővítjük Európában.
És ön egyébként hogyan érte meg korábban a halló többségű munkahelyeket? Mi hiányzott belőlük a leginkább azokon túl, amiket már említett?
A nyitottság hiányzott. Ez egy alapvető dolog, hogy nyitottak legyenek. Amit előbb is mondtam, hogy féltek. Féltek, hogy hogyan kommunikáljanak velünk. De inkább legyenek lazák, szóljanak hozzánk, kezdeményezzenek. Vannak olyan siket személyek, akik szeretnének kezdeményezni, de a hallók hátrálnak meg. De ugye nagyon különbözőek a hallók is és a siketek is. A másik dolog a hozzáállás, ami hiányzik. A munkaadóknak a hozzáállása eléggé rossz Magyarországon. Nem csak a siket személyek felé, a fogyatékossággal élő személyek felé ez a tapasztalat. Mi siketek azt szoktuk mondani, hogy nem vagyunk fogyatékossággal élő személyek, hanem a társadalom tesz azzá minket. Ez már hozzáállás kérdése.
És ön szerint hol kellene először változnia úgy összességében a rendszernek ahhoz, hogy több siket ember jusson valódi karrier lehetőségekhez?
Hát a szemléletformálást kellene. Mindenhol. Főleg iskolákban nagyon sokat járunk, mert ugye az először a gyerekek fejében kell tudatosítani, hogy kik is a siket személyek. Biztos a többi fogyatékossággal élő személyek csoportjainál is csinálnak ilyeneket, de ez a Siketek és Nagyot Hallók Országos Szövetségének a feladata, hogy szemléletet formáljon, hogy mi a jelnyelv, kik a siketek, milyen a közösség, és ahol siket személyek dolgoznak a munkahelyeken, oda is járnak szemléletet formálni. És nyilván 10 millió embert elérni elég nehéz. A médiának a szerep itt jön be, ami nagyon fontos. És hát a szemléletformálás az kell.
Trendidők.
Skultéti Bendegúz XR játéktervező az interneten talált rá egy nyílt forrás kódú szoftverre, amelyet a felhasználók szabadon másolhatnak és fejleszthetnek. Ez az Exit Suit nevű, a virtuális valósághoz tervezett exoskeleton, vagyis külső vászszerkezet lehetővé teszi a felhasználó számára a járást, az úszást és a repülést, azáltal, hogy a fizikai testmozgásokat játéknavigációvá alakítja. Miközben Bendegúz a saját exoskeletonját építette, felvette vele a kapcsolatot a projekt kitalálója William Warren, angol bútortervező, és megkérdezte, bemutatná-e a verzióját a 2023-ban Bécsben megrendezendő Augmented World Expo-n. Kiállították, és nagy sikert értek el vele. Hogy miként folytatódott a sikersorozat a nagyszabású bécsi kiállítás után Amerikában, ahol 2024. januárjában Skultéti Bendegúz az MIT Reality Hack egyik győztese lett, azt Ósd Erikának mesélte el.
Miután vége volt ennek az expónak, William kihívott engem az MIT-ra, Bostonba, ez a Massachusetts Institute of Technology nevű egyetem, és meghívták, hogy ezzel az exoszúttal menjen ki egy Reality Hack nevű versenyre, hogy ott a versenyzők erre a székre továbbfejleszthessenek mindenféle dolgot, amit csak megálmodtak. Elfogadták a jelentkezésemet, mint versenyző. William végül nem ment ki, de én meg úgy voltam vele, hogy hát ha már van egy meghívóm az MIT-ra, vakancslistás dolog volt nálam mindig is, hogy az MIT-ra kijussak egyszer. A Reality Hack nevű verseny, virtuális valóság fejlesztő verseny. Minden cég, aki ebben a iparágban dolgozik, az lényegében oda viszi a legújabb kütyüket, és odaadják őket 600 versenyzőnek, hogy fejlesztenek rájuk valami igazán előremutató dolgot.
Tehát mindenki ugyanazt kapja meg, és abból kell valami újat.
Neki választhat. Tehát úgy van, hogy van 5-10 különböző verseny szám, amiben lehet indulni. Az MIT-nak volt a hardveres hackathon verseny sorozata, szolgáltattak nekünk Legótól kezdve forrasztópákán át kábelek, kicsi BLC motorok, mikrokontrollerek és minden egyebet ahhoz, hogy lényegében bármit össze tudjunk rakni hardverből. Plusz az első napon egy ilyen workshop keretében mindenki a saját vonalán tanulhatott is az adott cégektől, hogyan és miként lehet az ő platformukra fejleszteni. És akkor én itt ezen a hardware workshopokon voltam egész napot, barátkoztam össze egy Daniel nevű amerikai sráccal, aki végül a csapattársam lett, másnap indult maga a verseny, első nap este volt a csapatválasztó ceremónia, és így kerültem csapatba ezzel a Daniel nevű sráccal, még egy Austin nevű sráccal, aki szintén épített ilyen exoskeletont, és emiatt én vele már kommunikáltam online többször is.
Két amerikai, két kínait
még felszettünk
a csapatba, igen. És mi volt, amit felépítettek végül?
Egy súlyszimulátor kontroller kiegészítőt fejlesztettünk a MetaQuest 3 szemüvegnek a kontrollerjeihez. Jelen pillanatban, hogyha ezzel a kontrollerrel játszik valaki, és megfog valamilyen tárgyat a virtuális valóság környezetben, vagy játékban, akkor nem tud nagyon különbséget tenni súlyban, hogy éppen mit fogott meg. És akkor erre találtuk ki, hogy mi ezt a súlyszimulációs kérdést oldanánk meg. Ráraktunk egy motort a kontrollerre, amit egy Arduino mikrokontroller irányított, ami Bluetooth-on kommunikált a szemüveggel. Erre a projektre 2,5 napunk volt, hogy összerakjuk. Negyedik nap este volt díját adó, ahol mi megnyertük a hardware versenynek a részét. Ez nem a fő-fő díj volt, de a hardware vonalnak a fő díját mi hoztuk el. Nagyon örültem neki, ráadásul a díját adón pont egy olyan srác adta át nekünk a díjat, akinek több millió feliratkozója van YouTube-on, és lényegében valamennyire miatta is kezdtem el csinálni ezt az egész virtuális valóságos fejlesztést, mert nagyon tetszettek a videói, meg hogy miket készít hozzá, őt egyébként Lucid VR-ként lehet megtalálni.
Trendidők.
Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Kálmán Alida és Regényi Eszter összeállítását hallják.
Mitől van tömege az anyagnak? Új eredményre jutottak az ELTE kutatói a New York-i RHIC nevű részecske gyorsítóban dolgozó nemzetközi csapattal. Ez egy olyan hatalmas kutatóberendezés, ahol atommagokat ütköztetnek, hogy megértsék az anyag felépítését. A vizsgálatok szerint az anyag tömegének egy része az üres térben zajló apró kvantum ingadozásokból származhat, vagyis a tér valójában folyamatos mozgásban van. A méréseket a STAR nevű kísérletben végezték, amely az ütközések során keletkező részecskéket figyeli. Az eredmény segít jobban megérteni, miből áll a minket körülvevő világ. Elmagányosíthat az AI. Egy friss kutatás szerint a generatív mesterséges intelligencia, például a szövegíró chatbotok túlzott használata, akár digitális ürességhez és kiégéshez is vezethet. Egyrészt, bár ezek az eszközök gyorsítják a munkát, az emberek nem pihennek többet, hanem inkább még több feladatot vállalnak, így a terhelés végül növekszik. A másik probléma, hogy az AI-jal való folyamatos kommunikáció aktiválja a társas kapcsolatokért felelős agyterületeket, de mivel a gép nem valódi ember, ez végül ürességérzetet okozhat. A kutatók szerint ezért a jövőben nem csak a technológia fejlesztésére kell figyelni, hanem arra is, hogy megtaláljuk az egyensúlyt az AI eszközök és a valódi emberi kapcsolatok között.
Ennyi volt mára. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb holnap 15 óra 10 perckor jelentkezünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Az Édesanya Nyelvünk című műsor következik. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám